Köszöntjük a hallgatókat, ez itt a What the Film legújabb adása, és itt van velem a stúdióban Freppán Máté.
Sziasztok!
És Szabó Máté.
Sziasztok!
Én pedig Tono vagyok, én leszek a mai műsorvezető. A témánk pedig Mike Flanagan filmográfiája, azok belül is a korábbi filmjei lesznek. Akartunk egyébként készíteni még Halloweenra egy ilyen adást, de az végül elcsúszott, ezért abban egyeztünk meg, hogy mivel előző Halloweenkor készült egy Haunting of Hill House speciális adásunk, és szeretjük Flanagant, főleg egyébként én, de én úgy tudom, hogy azért nektek is, ugye a Hill House az egy kellemes élményként maradt meg, ezért úgy döntöttünk, hogy elkezdünk egy ilyen kisebb mini maratont csinálni Mike Flanagan filmjeiből és sorozataiból. Ebből lesz most az első állomás, ez a mai adás, és három fontosabb filmjét fogjuk venni, amik elérhetőek a Netflixen. Ez az Oculus, a Hush, és az első Netflixes produkciója a Gerald's Game, ami egy Stephen King adaptáció volt a magyarul Bilincsben című könyvből, de ezt így hanyagolni fogjuk, ezt a fajta
címhasználatot. Köszönöm, nézel is rám, örülök, hogy ezt tisztáztuk, jó?
És hát akkor szerintem kezdjünk is bele, az első film az Oculus-szal, ezt mindannyian megnéztük. Ti mit gondoltatok róla? Főleg így egyébként a Hill House fényében, mert ugye ti a Hill House-t láttátok először, és most néztétek meg az Oculus-t. Mik azok a Mike Flanagan-es elemek, vagy stílusjegyek, amik szerintetek már be a filmbe is átjöttek? Egyébként érdemes most tisztázni, hogy ez egy spoileres adás lesz, tehát hogyha valaki esetleg még nem látta ezeket a filmeket, vagy nem szeretne úgy hallgatni adást róluk, hogy még felfedünk előtte dolgokat, akkor az először nézze meg ezeket. Mindegyik elérhető a Netflixen, tehát ez mind a három film, ami a mai adásba szerepelni fog, egyből megnézhető. És akkor szerintem kezdjünk is bele.
Ha azt mondanám, hogy nagyon élveztem, akkor hazudnék, mert ez nem egy olyan műfaj, amit úgy a hagyományos értelemben lehet élvezni. Nagyon izgalmas volt, nagyon érdekes volt mindegyik film igazából. Az első dolog, ami így eszembe jutott, hogy egyszerűen érdekes ez a visszatérő motívum, hogy mindig van egy olyan ház, amiben valamiért egy épeszű ember valószínűleg nem költözne be, vagy nem menne el oda. Ezek a természetellenesen nagy és elzárt környezetben lévő házak, ezek valahogy, nem tudom, engem kirásztülük a hideg, és ők meg mindig valamiért ilyen helyre keverednek. Ez egy ilyen motivum, ami nekem így eszembe jutott, így elsőre. Természetesen ennél vannak sokkal fontosabbak, meg érdekesebb dolgok is, de összességében én azt mondanám, hogy tényleg nagyon jó volt az Oculus például így elsőre.
Én sajnos a Hush-t néztem meg először, mert valamiért abban a hitben éltem, hogy az jött ki előbb, de nem igazán számított. Maximum annyit, hogy előbb ébredtem rá arra, hogy hú, de mennyire nem bírom én a horrorokat. Tehát mármint nem bírni, mint hogy kedvelés, vagy tetszés, hanem hogy lelkileg nem igazán tudom ezeket hova tenni. Nem azért, mert ne szeretném a műfajt, csak nem tudom, így az elmúlt egy évben szerintem kicsit így toleranciám az lejjebb ment ezzel kapcsolatban. Lényeg, hogy mondjuk egy kifejezetten jó film volt, szerintem Tono írta is nekünk ezt a tükör motívumot, szerintem ez egy kifejezetten érdekes és nagyon jól felfedezhető dolog, mert ugye egy alternatív világot mutat be, ami nincs, de van, de nincs, de mégis van, és én amúgy is, nem tudom, több ilyen furcsa és érthetetlen félelmem van, erdő, sötét, mély tenger, és az antik tárgyak, az ilyen ódon tényleg nagyon ilyen kifürkészhetetlen múltú tárgyak, azok, amik kicsit így megrémítenek. Nem is feltétlenül rémítenek, meg csak így tartok tőlük egy tisztes távolságot, és na ez a film nem segített ezen félelmem, vagy irreális gondolatom leküzdésében. Az biztos, de alapvetően kiváló darab volt abból a szempontból, hogy nagyon jól csinálták meg ezt a teljes tudathasadás és átverés érzetét, mármint átverés, mint hogy átveri őket ez a bizonyos gonosz lény, tárgy, entitás.
Tulajdonképpen itt, ahogy mondod, nekem eszembe is jutott, hogy tavaly még a Hill House-os adásban pont vitáztunk, vagy beszélgettünk arról, hogy ugye gonosz-e a Hill House. Na itt ugye ez a kérdés nem áll fenn, itt ez a tükör abszolút a gonosznak valamilyen fajta megtestesülése, tehát igazából tényleg nem tudjuk, hogy mi, valamilyen entitás, ahogy mondod, él benne, ami így emberi lelkeket gyűjt, és igazából amikor megpróbálják elpusztítani, akkor védekezik, tehát védi magát, és ilyen elmeillúziókkal, trükkökkel támad rájuk.
Én kicsit bántam azt, de közben meg nagyon örültem annak, tehát ez nagyon kétélű ez a penge, hogy nem mutattak egy konkrét alakot, hogy mi lakozik, vagy ki lakozik a tükörben, hanem mindig a legutolsó áldozatának az alakja az, ami testet ölt, és az kísérti utána az embereket. De ugyanakkor meg, ez tök jó, mert érzékelhetjük, hogy hány embert kapott már el, hány lelket gyűjtött be, de közben meg lehet, hogy jó lett volna egy érzékelhető alak, ami úgy tényleg felismerhető, hogy na, ő biztosan az eredeti tulaj, vagy bármi.
Igen, tudja, a tükör szerintem alapvetően egy tök izgalmas téma, mert ugye, hogyha horrorfilmről beszélünk, akkor így alapvetően elvárjuk a tükörtől azt, hogyha belenézel, akkor valami más lesz benne, és valami, ugye volt is egy ilyen jelenet, ami azt hiszem a Netflixes previewban is benne van, hogy van ez a két letakart szobor, fejszobor, és lát egy harmadikat, amit amikor megfordul, akkor nem lát, aztán belenéz a tükörbe, aztán ott van, aztán leleplezi őket, aztán kiderül, hogy nem is volt ott. Tehát már eleve egy ilyen tök izgalmas dolog alakul ki. Én nem bántam, hogy nincs benne egy konkrét figura, tehát egy ilyen konkrét gonosz, szerintem ettől volt nagyon izgalmas. Sőt, én pont azt bántam, hogy mondjuk ezek a szellemek így a végén így megjelentek, ezek a lelkek, és így nem tudom, sorba álltak, meg ilyesmi, az nekem kicsit furcsa volt. Viszont amit nagyon szerettem benne, amit a Máté is említett, hogy nagyon jól bánt azzal az eszközzel, hogy ahogy egyre jobban elvesztek ebben a tükörnek a világában a karakterek, annál jobban elvesztünk mi is abban, hogy mi történik, és nagyon jól játszott azzal a film, hogy tényleg te se tudtad, hogy éppen mi történik, és hogy most tényleg beleharapott a villanykörtébe, vagy az az alma, vagy mi történik. Szerintem nagyon-nagyon izgalmas volt az, hogy minket is összezavart, és ezáltal tulajdonképpen így belerántott ebbe az egész történetbe.
Igazából csak annyit, hogy most mondtad ezt a szellemes dolgot, mármint ugye a lepellel letakart valakit, aki visszanézett a tükörből, nekem ennyi is bőven elég lett volna. Nem feltétlen kellett volna személynek lennie, lehet így fogalmaztam, de nem így gondoltam akkor, hanem csak, hogy valamit mutasson az a tükör, ami úgy beazonosíthatóan gonosz. És számomra az a két lepellel letakart ógörög szobor volt, azt hiszem, lehet, hogy római kori lényegtelen, hogy ott van egy harmadik, az nekem pontosan elég volt. Tehát, hogyha nekem annyit tényleg bőven elég lett volna, hogyha a kamerán, egyik kamerán mondjuk a háromból, annyit láttam volna, hogy ott valami van a sarokban. De csak így fél másodpercig tényleg, hogy a legfigyelmesebb nézőknek is legyen valami kis csoki a végén ennek a kirándulásnak. De nem volt szükséges, persze, csak ez csak egy ilyen személyes, jó leső dolog lett volna. De semmi baj. Viszont igen, amit mondtál, ez a T-Boynak a bemutatása, ami itt történik, hogy nem tudjuk, hogy most akkor mi igaz, meg mi nem az, kiváló.
Igen, egyébként nekem az volt különösen érdekes, amikor először láttam benne, hogy a film igazából, azt szerintem mondtam is nektek, hogy az utolsó harmadáig folyamatosan még játszik azzal, hogy nem tudjuk nézőként azt, hogy most tényleg a lány, a Karen Gillan karaktere az, aki így beleőrült abba, ami a szüleikkel történt, és hogy valójában a tükör az nem természet feletti, csak fura dolgok meg különböző tragikus események együtt játszása veszi körül a történetét. És a film legvégén derül ki, hogy tényleg természetfeletti dolgok vannak.
Mellesleg Karen Gillan és Katie Sackhoff ugyebár a Marvel univerzumból és a Star Wars univerzumból képviselnek két-két általam nagyon szeretett karaktert, szóval én kifejezetten örültem, amikor láttam őket. És ennyi, nem akarok többet mondani, miért emeltem fel a hangon.
Ez Karen Gillannek egyébként azt hiszem még Nebula előtti szerepe.
Igen, biztosan,
tehát,
persze.
Még fiatalabb itt, tehát nem kezdő színésznő nyilván már, mert tehát ugye ott volt neki egy Doctor Who, ugye ő azzal futott be még, mielőtt Amerikában kezdett el filmekben szerepeket vállalni, és itt is nagyon-nagyon jó, tehát igazából nagyon fontos az ő karaktere a film szempontjából, neki kell eladnia ezt a T-Boyt, amit ti is mondtok, és ő ezt nagyon-nagyon jól adja át.
Kicsit amúgy zavart ez a filmmel kapcsolatban ez a klasszikus horror trópus, hogy minden tudónak hiszi magát a karakter, de közben végtelenül ostoba, mert nem tud bírni az ember felettivel, egyszerűen nincs meg az ereje, az a hatása, az a mentális kapacitása, hogy ő ezt meg tudja ölni, és hogy ez a bosszú vágy szerintem nyilván ebből lett a film, tehát most hogyha azt kritizálom, hogy viselkednek a karakterek, akkor nem lenne film, de hogy így reális esetben ez nyilván egy ilyen buta karakter, aki beszeretné bizonyítani, hogy ő nem tébolyult, és az apja sem volt az, és az anyja sem volt az, de könyörgöm, hát felszerelték azt a 10 kilóval megtámogatott bárdot a plafonra. Ne haragudjunk már, de az első 10 percben ki kellett volna menni a házból, amíg még a növényeken meg a kutyán táplálkozik, és 30 percen belül tört volna szét a tükör. Avagy sem, ugye, mert vannak ilyen teóriák, amit már én is felvetettem, hogy ezt csak lelkekkel lehet elpusztítani, ha már lelkeket is gyűjt. Mindegy, ez csak nyilván mondom, problémás számomra, mert hogyha ez történt volna, nem lenne film, hogyha nem ez történt volna, akkor meg zavar, hogy miért nem ez történt, de ez megint csak az én rendezői költészetem, nem vagyok rendező mellesleg.
Én szerintem azért fontos, hogy nem, nyilván nem az volt a cél, hogy megsemmisítsék, hanem ugye az volt a célja, hogy megértsék és hogy leleplezzék a tükröt, és anélkül nem tudják leleplezni, hogy nem látszik kamerán az, hogy mi történik. És ugye vissza is nézte kamerafelvételeket, amiken látszik, hogy az, ami valójában megtörtént velük, az tök máshogy látszik a kamerán, ugye, mivel a tükör befolyásolta a felvételt. Értelemszerűen nekik valami kellett ahhoz, hogy eljussanak arra a pontra, hogy a tükör le van leplezve. Ezért se törhették össze egyből, nyilván észszerű lett volna, ha kimennek, és csak hagyják összetörni, és kész. Csak ugye nem ez volt a cél. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem tökre érthető, hogy így próbáltak így a végére járni ennek. Nagyon jó, hogy említed ezt a csapdát, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Megláttad az elején, vagy hát viszonylag az elején a filmnek, hogy ez van, és tudtad, hogy ennek mi a vége. Tehát ez biztos, hogy egy emberre fog lecsapni. Teljesen egyértelmű volt. És én mégis azt érzem, hogy szerintem jól használta a film, tehát egy nem egy olyan túl egyértelmű helyen, nem egy túl egyértelmű módszerrel, és nekem egy meglepetés volt az, hogy ez nem lett tényleg egy nagyon-nagyon egyértelmű ilyen valaki épp ott állatta és lecsap rá, hanem egy ilyen tudatos valami lett belőle.
Igen, nagyon-nagyon jól altat a film egyébként olyan pillanatokban, amikor ezt érdemes alkalmazni, és szerintem az kiemelendő is, hogy ahhoz képest, hogy igazából, ez azt hiszem a második filmje volt főleg ennek, de az első profi körülmények között forgatott, ahhoz képest nagyon profin van megrendezve. Tehát látni, hogy a sztori az egyrészt nagyon jól át van gondolva, de azokkal a tipikus horrorfilmes eszközökkel, mert ez azért még egy tipikusabb horror, de azokkal is úgy él, hogy izgalmas marad a történet, tehát nem laposodik el azért, hogy most egy család beköltözik egy házba, ez lesz a sztori, és akkor ilyen, van kutya is, igen, azzal is majd bajok lesznek, stb. Tehát ezeket ismerjük. Ő viszont csinál belőle valami szerintem sajátosat.
Szerintem fantasztikusan van vágva amúgy ez az egész, és ez nagyon-nagyon sokat segít rajta. Tehát maga a sztori az egy, ahogy mondtad te is, egy egyszerűbb horror, tehát egy kezdetlegesebb horror, nem egy olyan pszichikai terror, mint amiket ő szeret mostanában csinálni, ami felé úgy kinövi magát az ember, és mégis a vágás miatt olyan szinten tényleg, nem mondom, hogy 10 per 10, mert nem egy tökéletes film, mint ahogy semmelyik másik, de hogy egy 8-at simán megütött. Viszont hadd menjek vissza még egyszer, tehát hogy ha megfigyeltétek, nem tudom mennyire néztétek, de hogy mindig a tükör akkor csapott le, ugye, klasszikus szintén horror trópus, hogy éjjel. Elkezd sötétedni, és a tükörnek az aktivitása az megnő. Napról napra ugye egyre erősebb, mivel táplálkozik dolgokból, amik ott vannak a környezetben, de mindig éjszaka volt az, amikor úgy igazán betámadott, és az élők világát terrorban tartotta. És én egyszerűen nyilván megint hülyeség, mert nem így történt a film, tehát most hiába mondom, hogy így kellett volna lenni, de hogy ha ott hagyták volna három kamerával, akár esetleg az egy ablakon kívüli kamerával is felvették volna a dolgot, és egy tévés kocsiból az utca túloldaláról nézik, hogy mi történik, szerintem azzal is lehetett volna leplezni a dolgot. Ettől függetlenül nem vitatom azt, hogy ennek kellett történni, csak mondom, nyilván normális ember nem feltétlenül viselkedik így az életben, bárki tudja.
Egyszer egyébként ugye szerintem próbálják elhagyni a házat, és akkor a tükör már játszik velük, és azt mutatja, hogy nem hagytátok el a házat. Igen.
Tehát és ez a problémám, hogy miért nem nappal? Amikor még a tükör nem otthonos helyen van, hanem még nincs is felakasztva a kampóra, még a virágok élnek, még a kutya ott van. Akkor bőven van miből táplálkoznia, és basszus, egyszerűen nem. Nem mennek ki, mert csökönyösek, mert tébolyultak mindketten. Egyik mentálisan, a másik meg érzelmileg teljesen.
Egy kicsit egyébként vigyázni kell azzal, hogy mennyire teszed magadévá, fogadod el egy horrorfilmnek a saját szabályrendszerét, mert akkor mindenre azon belül meg tudod találni a magyarázatot, de én picit arra magyarázatot találnék abban, hogy miért viselkednek így, hogy meg, hogy mit mondtál, hogy egyáltalán miért akarják fölvenni ezt a dolgot. Ugye Máté, te mondtad, hogy azért, hogy bebizonyítsák, de hogy ez nem elég indok igazából. Szerintem valamennyire hat rájuk a tükör.
Tehát, ja, ezt pont ezt akartam kérdezni, hogy szerinted, hogy... amikor a Karen Gillan, nem tudom a karakternek a nevét elfelejtettem, az, hogy Kelly, amikor ő megtalálja a tükröt, onnantól kezdve újra behálózza szerinted? Vagy szerintem... egész végig be van hálózva, amióta elszabadult?
Szerintem tőle. Abszolút be van hálózva igazából.
Csak hogy érted, hogy akkor most ez egy ilyen Hill House-os dolog-e, hogy így
hogy nem
a múlt
el.
Miatt nem igen. engedte el?
Hát gyakorlatilag a Hill House-hoz hasonlóan igazából a múlt meg a jelen az úgy nagyon egymásba játszik. Hát a tükör is úgy ejti a végül csapdába. Őt, hogy ugye azt hiszi, hogy az anyját látja a tükörbe, és ő oda sétál a tükör elé, és a múltban van, yes, miközben yes, a jelenben ott áll a tükör.
Igen, igen, jó, végül is ez így fair, ez teljesen jogos.
Igazából a sztori szempontjából az egyetlen, ami engem is zavart benne, az az, hogy miért hozza oda a tesóját, aki most jött ki a klinikáról, aki nyilvánvalóan nem hisz ebbe az egészbe, aki nyilvánvalóan hátráltatni fogja őt most ebben a kísérletben, amit akar csinálni. Nyilván neki is be akarja bizonyítani, tehát van egy ilyen motivációja, meg akarja mutatni a tesójának, hogy neki van igaza, és hogy ez hogy történt, csak ez egy picit így fura volt.
Szerintem az igazából csak azért volt, mert amint mesélte is, hogy te elfelejtetted? Tehát, hogy volt szerintem abban még abban a korban, amikor ez a 2-3 év különbség kettőjük között az jelentett annyit, hogy a srácnak ez még nem volt az ilyen impressionable fázisában így a gyerekkorában, vagy csak de nem ilyen szinteken, hát és nem fogta fel ennek a jelentőségét, igen. és valószínűleg ezért úgy újra emlékeztetni akarta arra, hogy ez valóság.
Ez is igaz, igen. Hát meg ugye ő az, akiben nem csak, hogy nem fogta fel, hanem hogy el is nyomják ugye igen, a klinikán igen, az igen. egész.
Van mondta is többször, hogy úristen, mit tettek
igen,
itt
igen.
veled.
Hát az a szövegrész, amit ott elmondta, hogy igazából nagyon jó munkát tettek veled, elhitették veled, hogy amit láttál, az valójában nem történt meg, és te lerakták a fejedet mindenféle maszlaggal, vagy valami ilyesmit mond neki.
Ugye a film ezt először és a legegyszerűbb szinten azzal magyarázza, hogy már a tükröt se tudta volna egyedül bevinni a házba, ami nyilván jó kezdésnek, de közben meg így azért érzékeljük, hogy ennél valószínűleg többről van szó. Én szerintem, ami tök fontos ebben az az, hogy ezt az egész traumát együtt élték át, és csak ő tudja, hogy igaza van. Még akkor is, hogyha azt hiszi, hogy nem tudja, vagy hát azt szeretné, hogy ne tudja, hogy igaza van. Mi? De tehát ebbe csak rá számíthat, és nyilván azt is tudja, hogy egyedül ezt nem tudná megoldani, hiszen a tükör hatni fog rá, és akkor igen. kész, vége. Nincs, aki ebből ki tudja rántani.
Igen, volt egy tanár, aki ugye el akarta pusztítani a tükröt, és akkor azzal megölette a tükör saját magát. Tehát van egy ilyen korábbi, ezt említi is.
És akkor most belekezdek megint ebbe a nagy metabeszélgetésbe, ami így az univerzumon belüli szabályrendszereknek a kiforgatása és elemzése. Szerintetek a tükör akarta-e ezt az egészet, hogy újabb áldozatokat claimeljen?
Szerintem igen.
Tehát szerinted ez a bebizonyítás, ez az egész az, hogy megtalált az, hogy ez a Kaylee-nek az egész élete erről szól, szerinted az a tükörnek a munkája?
Ez a tükörnek a munkája, igen. És ugye, amikor meglátja először a Karen Gillan, akkor egy pillanatra le is döbben igazából, és ott megáll, és utána azt mondja az első szava a tükörhöz, hogy you must be hungry. Vagy annyi éven keresztül ott áll.
Nekem ez a predestinációs dologgal nagyon sok problémám van, mert akkor most azt feltételezhetjük szintén, hogy édesapja is predestinálva volt arra, ugye, hogy megszerezze a tükröt.
Szerintem ő még nem.
Newcombnak a paradoxa.
Szerintem ő még nem, de onnantól, hogy ők ott voltak akkor, amikor a tükör volt, onnantól az olyan, mint a Hill House-ba az unfinished meal rész, hogy aha. you are like an unfinished meal to this ott a háznak, itt a tükörnek.
Tehát akkor tehát a véletlen vissza... során kerül hozzájuk, de onnantól nem tudnak elszakadni.
Igen, onnantól visszaköveteli őket magának.
Oké, elfogadom igazából.
Én pont az ellenkezőjét gondolom. Szerintem az a nagyon jó ezekben a filmekben, hogy én szerintem mindig van benne valami, ami kicsit túlmutat azon, hogy paranormális, hogy ijesztő, hogy nyomasztó. Tehát van benne mindig valami nagyon emberi, amit át tudunk érezni, úgyis, hogy mondjuk nem hiszünk szellemekben. És nyilván ez nekik egy olyan gyerekkori traumájuk volt, amit nem lehet feldolgozni. Tehát egy ilyen dolgot egyszerűen lehetetlen feldolgozni, vagy tényleg nagyon-nagyon nehéz, vagy elnyomni lehet, ugye, amit a Tim karakterénél láthatunk, de az sem működik, mert amint meglát egy-két jelenséget a múltból, egyből felfogja, hogy igen, ez tényleg valóság, és ez tényleg megtörtént. És szerintem teljesen érthető az, hogy nyilván az is egy érthető reakció lenne, hogy ettől próbálnak minél hamarabb elszakadni, de közben meg ott van az, hogy apukád megölte anyukádat, és elszakították tőled az öcsédet, és valahogy mégiscsak érthető, hogy ő ezt szeretné megmagyarázni és megoldani, mert tudja, hogy az öccse nem egy gyilkos, nem egy őrült, ő maga is látta a saját két szemével, hogy mire képes ez a tükör, és szerintem egy teljesen érthető reakció az, hogy nem a tükör miatt, hanem saját maga miatt szeretné ezt az egész problémát megoldani, ezt az egész rejtét felfedni mások előtt.
Szerintem van valami, amit mondasz, tehát én ezt el is fogadom, sőt, szerintem is egyébként az a legjobb a Flanagan filmekben, hogy azért nagyon emberi érzelmek vezérlik a karaktereket mindig, tehát kötődünk a karakterekhez, ezért működik szerintem jobban a horror is benne, mert amúgy csak szórakozol azon általában, hogyha emberek meghalnak horrorban, mert ilyen slasher meg ilyen filmek, de aggódni ritkán aggódsz karakterekért horror filmekben.
Arra vagyunk tehát kondicionálva, hogy meghalt egy hát. És ennek ugye a Final Destination volt az egyik nagy okozója, és
hát meg az
bűnöse.
Összes slasher film, a Halloween, Péntek 13, a Sikoly film konkrétan már így kiparodizálja ezeket, tehát ezek voltak. Meg amit itt most mondtunk, hogy hoznak nem jó döntéseket ez a Flanagannél, amit te is mondasz, emberi döntések. Nem az vagy, miért vagy ilyen hülye, miért mentél vissza abba a házba, meg nem tudom, ezek a izék vannak, és megérdemled, hogy meghalljál, és akkor így állunk hozzá a horrorfilmekbe sokszor.
Jó, elfogadom, vágd is ki, amit az elején mondtam 15 percig. Viccelet, ne vágd ki.
Jegyzetem, amikor elkezdtem megírni ehhez, ugye beszéltünk a vágásról, hogy milyen jól van megvágva, és hogy azzal tudja igazából átadni azt az érzést, hogy mi magunk is el vagyunk veszve a tükörnek a világában, és erre azt írtam, mindenki figyeljen, hogy nagyon jól tükrözi a karaktereknek a lelki világát. És erre nem vagyok büszke, de nagy betűkkel írtam, hogy tükrözi. Gondoltam, ezt már elmondom, ha leírtam. Lehet, hogy érdemesebb ezt kivágni. Illetve még a végével kapcsolatban akkor kezdtem el írni a jegyzetemet, amikor végeztem a filmmel, felírtam a címén, felírtam a két karakternek a nevét, hogy Kaylee meg Timmer, én ezeket mindig elfelejtem,
hogy hívják
őket.
Ahogy én is
folyamatosan. És a harmadik sor, ez pedig csak ennyi, hogy hú, meg. Nekem nagyon durva volt a vég. Nagyon izgalmas volt, mert én azt vártam tőle, hogy lesz valami megoldás.
Mert megérdemelnék.
Igen.
Nem ezt a véget érdemlik. Nagyon nem ezt a véget érdemlik.
Igen. Én azt hittem, hogy az illúzió a végén, ez a fejszének az egész művelete. Én azt gondoltam, hogy ez egy illúzió, és emiatt az őrületbe kergetésnek ez így a végfázis, és akkor érkezik meg valaki. Tehát én azt hittem,
Igen. Én
végig azt hittem, én az utolsó pillanatig azt hittem, hogy Kaylee nem ölte meg a barátját. Én full azt hittem, hogy nem szúrta le. Mondván, hogy hát ez biztosan csak valami kis téboly. Mert ugye a kamera már átverte őket, nem egyszer azelőtt.
Igen.
És mondom, hogy hát akkor ez biztos megint csak az, és nem. Szóval, ja, egyetértek.
Pedig szerintem pont ez volt az egyik ilyen biztos pont benne. Szerintem az egy nagyon, nagyon érdekesen, szintén megvágott, meg kitalált jelenet volt, hogy tényleg előre már össze van törve a cserép, és tényleg minden összekapcsolódik, és egyszerűen minden arra mutat, hogy meghalt, de nehezen tudod elhinni, hogy most tényleg? És úgy, hogy tényleg ő aztán legártatlanabb karakter az egész filmben, egyszerűen megjön, mert kíváncsi arra, hogy mi van a nem feleségével még, barátnőjével, jegyesével, és egy szót se szól konkrétan, megjelenik, és leszúrják, és meghal, és ez nagyon-nagyon durva. Viszont közben meg ugye van ez a, hogy a telefonnal megnézi, és akkor jön rá, hogy tényleg megölte, hogy ott van a valóságban, és ugye amikor a végén a Kaylee meghal, akkor is a kamerán keresztül, egy monitoron mutatják, ami szerintem szintén egy nagyon-nagyon ötletes kép a filmből. Kamerán keresztül mutatják, hogy ott van tényleg a tükörre tulajdonképpen felszúrva.
Igen.
És nekem ez tökre tetszett, hogy ilyen ötletes megoldásokkal magyaráz meg dolgokat, és nem az van, hogy így nem tudom, a szádba rágja, hogy bejön egy rendőr, igen, ő tényleg így fel van szúrva a falra, meg mit tudom én, és akkor valami, nem tudom. Szóval nekem ez nagyon izgalmas volt.
Egyébként a vége szerintem azért is nagyon jó, mert ugye vannak a vágások, de vannak a párhuzamos vágások, és ugye nekem bennem azért erősödött a predestinációnak a gondolata, hogy ugye úgy van vágva, hogy mutatják a múltba, hogy megesküdnek a gyerekek egymásnak, hogy visszajönnek, hogy elpusztítják, és utána egyből rávágják arra, hogy és ez történt, itt most meghalt. Tehát így, minthogyha azt akarná sugallni a film ezzel, hogy abban a pillanatban ott, amikor ezt megfogadták, hogy visszajönnek elpusztítani, abban a pillanatban már a tükör győzött. Mert hatalma van fölöttük. Mert hozzá kötötték a életüknek a későbbi szakaszát a tükörhöz, megfogadták, hogy hogy ennek fogják szentelni a következő éveiket.
Igen, ez érthető, én is el tudom fogadni, amit te mondasz. Én viszont még mindig azt érzem, hogy ez nem magának a tükörnek a műve, inkább...
Valamilyen szinten.
Valamilyen szinten, igen. Mert hogy a tükör okozta tulajdonképpen, de nem úgy, hogy a tükör tulajdonképpen utasította, elvárta tőlük, hogy visszatérjenek.
Nem ő ébreszti a vágyat bennük, ő csak eltorzítja és a saját képére formálja az embereknek azokat a rendes emberi érzelmeit. Ugye a feleségének a féltékenységét, azt ugye kijátsza, a gyerekeknek pedig ezt a traumáját, ami van, és hogy ebből adódóan ők bosszút akarnak állni, vagy akarnak, amit mondtatok, valamilyen magyarázatot találni erre az egészre, megoldani a dolgot, ezt a tükör kihasználja.
Én szerintem meg ez kicsit olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy a tükör maga vadásza az embereket, de tulajdonképpen erre nincs szüksége, mert úgyis mindig emberek fogják körülvenni. Mert hogyha most nem szerzik meg ők a tükröt, akkor elmegy valaki máshoz, ahol ugyanúgy vannak, feltételezem, élő lények, és akkor ugyanúgy be lehet ezt... Én nem éreztem azt, hogy a tükörnek missziója lenne az, hogy őket visszavigye magához, és mindenképpen bekebelezze. Én nekem egy teljesen érthető és egy nagyon-nagyon emberi reakció volt az, hogy ők vissza akarnak menni, és nem csak el akarják pusztítani, de ki akarják deríteni a rejtét mögötte. De szerintem az is egy tök jó gondolat, amit te mondasz.
Igen, és szerintem mind a kettő működik rá igazából, meg így vagy úgy, de nagyon tragikus, ami történik végül velük. Tehát szerintem egyébként ez a legnegatívabb, ezt majd később lehet, hogyha majd haladunk a filmográfiába, akkor valami kapcsán kijavítotok, de szerintem ez a legnegatívabb Mike Flanagan befejezés, amit eddig csinált. Tehát itt tényleg negatív katarzis van a végén, mert van katarzis, eljutunk egy adott pontra, ahol ott ülsz előtte, és átérzed a súlyát annak, ami történt, de nincs feloldozás. Tehát itt elkárhoznak.
Meg te tudod most már, hogy a tükör tényleg gonosz, és a tükör nyert.
Igen.
Ami viszont szerintem még pluszba tök jó benne, hogy nem próbált meg ilyen nagyon béna horroros dolgokkal, eszközökkel élni, hogy így feltételezi, és a tükör lehet, hogy pont ott van, nem tudom, szomszédodnál, vagy ilyesmi. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen hülyeségek nincsenek benne, mert végül is a sztorit lezárja, és valamennyire el is távolodik tőled, és ugye fizikailag is eltávolodik, mert hogy megyünk az autóban, és valószínűleg börtönbe kerül, ugye most már úgymond végleg a Tim ezáltal, de nem próbálja meg visszavezetni a tükör ezt valahogy, hanem Timmel és az ő problémájával, meg tulajdonképpen a mi problémánkkal záródik ez az egész. Ez szerintem nagyon-nagyon izgalmas, és sokkal hatásosabb, mint hogyha mondva csinált hülyesség lenne a vége.
Hát átmehetett volna olyan gagyibb horrorba, és akkor lehetett volna a pozitív befejezés, hogy jönnek a rendőrök, és akkor tükör a rendőröket is elkezdi vadászni, és akkor már jön az utolsó végjáték, igen. De igazából szerintem meg is beszéltük a legfontosabb részeit ennek a filmnek. Látni, hogy már ekkor is egy olyan filmről beszélünk, ami igazából csak bő másfél órás, de már itt is annyi gondolatisága, meg annyi különböző rétege van, hogy megosztott közöttünk, hogy mi is az értelmezése igazából a filmnek. Szóval bőven volt már itt is potenciál Mike Flanaganben. De haladjunk is tovább akkor a következő filmjére. Erről egy picit rövidebben fogunk beszélni, mert ezt csak ketten láttuk. Ez a Hush című film volt. Ez azért is volt szerintem különleges a filmográfiában, mert ez volt az a filmje, amelyikben tényleg nulla természetfeletti dolog van. Ez az egyik legszimplább filmje, egy nagyon egyszerű home invasion. Nem is annyira horror, inkább ilyen survival thriller, hogy ugye van benne egy süket írónő, akinek túl kell élnie egy elmebeteg gyilkosnak a támadásait a házban. Ez az egyik, ami miatt különleges, a másik, ami miatt különleges, hogy ez az első alkalom, ahol rendes kollaboráció volt Mike Flanagan és az azóta felesége Kate Siegel között, aki a Haunting of Hill House-ban Tiót játsza.
Aki minden filmjében ott van valamilyen szinten. Igen, igen. Itt most az Oculusban ugye ő volt a szellem,
igen,
aki az apját kísértette.
Ha csak nem volt éppen terhes, akkor mindig minden filmjében ott van egyébként, és az Oculusnak a forgatásán ismerték meg egymást, tehát ott azért van kisebb szerepben, ha jól tudom, mert ott annak a filmnek a forgatása alatt ismerkedtek meg, és utána ez volt a következő közös projektjük, amit ugye együtt is írtak. És ha emlékszel esetleg ott a végén a stáblistának úgy is van kiírva, hogy ott vannak a színészek a nevei, és hogy and introducing Kate Siegel. Tehát írt tulajdonképpen közösen a feleségével egy filmet a feleségének, hogy elindíthassa a karrierjét.
Tiszteletem, őszintén.
Igen.
Nekem ez volt a legmegviselőbb film. Mármint a Gerald's Game az csak nagyon-nagyon kényelmetlen volt az elején, amiatt a szexuális fantáziák, meg hát kvázi borderline erőszaktevés miatt, de ez basszus, hogy bocsánat, először kezdjük ott az irrelevánsat, így most így vegyük előre, hogy Amerikában ennyire ostobák és idióták az emberek, hogy kint rakják a biztosíték dobozt, vagy nem értem. Tehát, hogy de, igen, értem, persze klasszikus horror elem, de nem már, gyerekek, tehát hogy azért lehet ezt be is rakni, és nem lecsapatni egy gyilkossal, mindegy, félretéve az én hülye kritikámat, nagyon megviselt. Tehát itt ez a sheer terror, ez ami volt például a... hogy hívták, Sara volt a neve? A szomszédnak, azt hiszem.
Azt hiszem, igen.
Hogy amikor ott kopog az ablakon, és nem tud bejutni, és nem hallja a süket leányzó neki a szenvedését, majd aztán ugye meghal, majd a gyilkos a testével kopogtat az ablakon. Tehát azért így voltak benne elég meredek dolgok szerintem. Igen. És meg azután, hogy leszúrja a férjét ennek a szomszédnak. Mármint ugye a srác az megfogja a követ, hogy akkor most fejbe vágja ezt a nála két fejjel alacsonyabb gyilkos srácot, aki eléggé a pszichózisnak a derekán csücsül. Majd egy pillanatra nem figyelod, és elvágja a nyaki artériáját.
Azért is nagyon durva az a jelenet, mert igazából azért nem figyelod egy pillanatra, mert éppen figyelmeztetni akarja ugye a főszereplőnő. Tehát tulajdonképpen... Igen. Tehát ő túlélte volna, és fölül kerekedik a gyilkosan abban a jelenetben. Az azért nagyon izgalmas annak a jelenetnek, ahogy elkészítették, mert tényleg egy nagyobb ember nála a gyilkosnál, és a gyilkos is mondja, hogy nem tudtalak volna legyőzni, úgyhogy tök jó, hogy éppen elterelte a figyelmedet. Tehát ez nagyon erős, amit te is mondasz, ez a folyamatos feszültség, amit igazából adagolnak a filmben, az szerintem nagyon jól van kezelve. Meg ha már ilyen hülye kritikák, akkor én hozzátenném azt az ablakot, amit én soha nem láttam még így működő ablakot, de mi ez az ablak, hogy így kell kinyitni és becsukni?
Van ilyen, igen. Ez az ilyen erdei kabinoknak azért, hogy mondjuk, hogyha nem tudom... Tehát konkrétan biztonságot nyújt, tehát strukturálisan is a falnak számít onnantól kezdve egy nagyobb széllökés esetén. Tehát ez tényleg csak annyi, hogy ne egy kis lakat legyen rajta, hanem kurbli.
Igen.
Kvázi. Ez egy fantasztikus dolog.
Fut egy gyilkos, és neki kell ebben a szituációban.
Tök jó kis dolog amúgy, teljesen jó. Amúgy annak örültem, hogy nem éppen úszta meg amúgy a karakter, hanem ő is sérült.
Rengeteget sérül azért, benne.
Tehát, hogy ezért kapja a sebeket minden egyes megpróbáltatás után, minden egyes akciója után, igen, minden terve után, valami baja lesz, valamit el fog cseszni. Tehát egyszerűen nyilvessző a lábában.
És nem tudja fölhúzni például a nyilvesszőt. Tehát az erőviszonyok is megvoltak csinálva, hogy ő próbálja fölhúzni a nyilvesszőt, amikor megszerzi a gyilkostól, és egy ilyen 5 percet elszórakozik, hogy nem tudja fölhúzni.
Az a baj, hogy végignézte konkrétan, hogy ő megtölti a nyilvesszőjét, és nem úgy csinálta utána.
Igen.
Tehát rá kell lépni egyszerűen a nyílpuskára, és úgy felhúzni.
Nem maradt meg benne, és nem tudja.
Hát ez szomorú. Na mindegy.
Stressz helyzet.
Ez a telefonos dolog is nyilván klasszikus horror, meg mondom ezt, hogy lekapcsolni az áramot. Na ez
igazából egy kiborított. Kicsit ilyen Hitchcockos. Nem láttam annyi filmet a Hitchcocktól, de amiket láttam, ilyen hátsó ablak, meg az ilyen különböző ilyen voyeur horrorok, azok nagyon hasonlóak voltak. Tehát ez a nem látod, de figyelnek jelenetek ugye ott az elején, amikor ott van a házában, és üzenget neki, ugye a telefonon keresztül.
Igen, az nagyon... Az, hogy mögötte állt, és ott a barátnője figyelmeztette, aki felhívta ugye FaceTime-on,
igen,
hogy te mi volt az ott mögötted, valami mozgott? Ja, csak a macska. Hú, na ezt nem szerettem. Igen. Ez nagyon gáz volt. Mindegy, kellemes, tehát nagyon jó szavak. Kellemes film volt, nem volt kellemes film, megviselt engem kifejezetten. Egy teljesen jó katarzissal a végén, egy teljesen jó történet.
Igen.
Tényleg nincs mit mondanom, hogy ez rossz volt, vagy nem. Teljesen magának megint csinált egy vágatot, és ő abban ott szépen el volt.
Egyébként szerintem bármelyik másik rendezőnek, ilyen kevésbé tehetséges rendezőnek, vagy sima rendezőnek a legjobb filmjei között lenne számon tartva, mert igazából egy profin megcsinált, nagyon egyszerű koncepcióból profin megcsinált film, és ezt az alkalmazott hallás károsodása, vagy hogy süket a főszereplő, azzal is nagyon jól játszik, tehát nagyon jól mutatja, ábrázolja a filmes eszközökkel, hogy mi az, amit ő érzékel, és mi az, amit ő nem hall. Például, hogy ugye nem tudja, hogy mennyi ideje van megszerezni valamit a ház túloldalán, és mennyi idő múlva fog visszajönni a gyilkos, mert ő nem hallja, ő csak tippelgeti.
Hú, én rettegtem attól az elejétől kezdve, hogy ugye elmesélték, hogy jaj, gyerekkorában süketült meg valamiféle fertőzéses betegség által, és hogy így valamiért azt gondoltam az ilyen borzasztó rossz horrorok által, hogy a végére ettől a traumától ő neki megjön a hallása. Én valamiért azt hittem, hogy ez lesz a katarzis a végén, és hú, de tévedtem, és hú, de örülök, hogy mennyire tévedtem. Kicsit ez mondjuk gonoszság tőlem, mert nem kellett volna ilyen rosszat várnom egy Mike Flanagan-től, de mindegy, lényeg nem ez történt szerencsére, de mondom, annyira remektem a félelemt, kérlek ne ezt csinálj, és egy hála az égnek,
sima
nem
survival horror, annyi a jutalma a karakternek a végén, hogy életben maradt. Yeah. Ennyi. Yeah, azért is meg kellett nagyon küzdenie, láttuk, hogy nagyon-nagyon meg kellett érte küzdenie, tehát így, és a végén ugye nekem az is tetszett, hogy a saját világának a használatával győzi le ugye a gyilkos benne. Tehát ugye például az óriási tűzriasztó, az a nagyon hangos tűzriasztó, ami ugye bekapcsolja olyankor, és hogy azzal ugye haláskárosodást okoz neki is. Tehát tulajdonképpen így lefegyverzi a saját maga világába jelenlévő dolgokkal.
Azokat az eszközöket, amik rá nincsenek hatással, igen, ellene használja.
Igen, szerintem.
Itt ez egy klasszikus olyan karakter volt, aki örülök, hogy karakter volt, mert nem volt egy ilyen semmire kellő, nem okos illető, aki csak így, hát igen, akkor menjünk jobbra.
Végig gondolja, hát, tehát megmutatják nekünk a rossz lépéseket, és egy pillanatra azt is hiszed ott, hogy meghalt, és akkor most így nézhetek, mi történt, és ugye megmutatják, igen, hogy nem halt meg, csak végig gondolja, hogy mik a lépései, és hogy mi az egyetlen jó döntése. Mert ugye írónő, és végig tudja gondolni a cselekvéseit.
Öt szálon fut, és hogy nem tudja, mi a vége a könyvének. Igen. Szóval, ja, jó volt. Mindegy, viszont térjünk át szerintem a harmadikra, amiben, igen, hárman bele tudunk szólni, a Gerald's Game-be.
A Gerald's Game szerintem az a legfontosabb most a három film közül, azért, mert az volt az első Netflixes projektje Mike Flanagannek, tehát ez volt az a film, ami után rábízták a Hill House-nak az elkészítését. Ez az, amit előtte csinált még. Illetve ez az első Stephen King adaptáció, amit készített, és az mindenképpen látható és érezhető a munkásságában, hogy nagyon kedveli Stephen Kinget, és hogy hatnak a regényei Mike Flanagan-re, mert Stephen Kingnél is és Mike Flanagannél is, amit ebbe az adásba ki is emeltünk, az emberi szálak azok nagyon jelentősek szoktak lenni. Tehát a horror az nem abból adódik, hogy most itt van valami természetfett dolog, itt egy gyilkos, itt egy stb. Valamilyen veszélyforrás, hanem az emberi lelki terrorból és a pszichológiai oldalából adódik a horror. És hát a Gerald Game az itt nagyon ilyen történet igazából, mert végig a főszereplőnek a lelki terrorját éljük át.
Ezek a dolgok, amiket Tonu most említett, viszont csak akkor láthatóak, hogyha a Netflixet angol nyelvűre állítjátok. Én magyar nyelvűn használom alapvetően a szüleim miatt, és úgy nem volt fent a film, úgyhogy állítsátok angol nyelvűre, és akkor meg lehet,
igen,
találni.
Mert a Netflixnek valamiért van ez a hülye beállítása, hogyha magyarra állítod a felületnek a nyelvét, akkor kiszűri azokat a tartalmakat, amiken csak angol felirat elérhető. Ennek semmi értelme nincsen, szerintem. De ez
semmi haszna.
Gyakorlatilag ugye a 40%-a elvész a tartalmaknak, amik elérhetőek egy-két. Tehát az összes nem saját gyártás, ami nem magyar felirattal került fel, az így nem elérhető. A Gerald's Game az meg pont ahhoz előtt készült, hogy a Netflix elkezdett Magyarországon magyarítani tartalmakat, és utólag ezt valamiért nem feliratozták le, tehát mai napig csak angol felirattal elérhető. De szerintem egyébként nem olyan bonyolult az angolsága, szóval kezdő angolosok is simán próbálkozhatnak vele.
Persze, persze. Amit én nagyon szerettem ebben a filmben, hogy, és egyébként ez például az Oculus-ra is többnyire jellemző, de azért az kicsit más eszközöket használ, hogy, ahogy Tono is említette, a horror az itt nem abból áll, hogy feltétlenül ijesztő, nem a gore-ból áll, nem a jumpscare-ekből áll, hanem abból, hogy rettenetesen izgalmas és inkább nyomasztó, mint ijesztő. Nyilván vannak olyan hagyományosnak nevezhető elemek is benne, ami tényleg így a klasszikus horrornak a világát idézi, viszont ez a film konkrétan a főszereplő hölgynek, Jessnek a belső utazásáról szól tulajdonképpen így a majdnem szint az utolsó pillanataiban, amiből kiderül végül, hogy nem az utolsó pillanatai, de hogy ez egy konkrétan egy embernek a története, hogy jutott el egy bizonyos pontig az életében milyen traumákon ment át, és hogy azokat hogyan tudja kvázi megoldani, vagy hogy egyáltalán meg tudja oldani őket.
Nem is feltétlenül megoldani, hanem ugye együtt élni velük, elfogadni, igen, hogy ez trauma volt, hogy ez megtörtént.
Megérteni őket inkább, vagy fölfogni. Igen. Tehát tényleg semmi sem egyszerűbb szerintem ennél, és pont ezért szerintem sokkal, de sokkal izgalmasabb, sokkal többet ad, mint egy egyszerűen ijesztő film, vagy egy mondhatni undorító film. Én nagyon-nagyon szerettem pont emiatt.
Igen, szerintem is emiatt különleges film, de Máté ugye, ezt hogy mondjam, másik Máté vagy?
Én vagyok, szia, Steppán Máté, hello.
Szóval te ugye mondtad, hogy téged azért ez is megviselt valamennyire, hogy voltak benne ilyen nagyon, hát nagyon-nagyon szándékosan, nyilván olyan téma kerül elő, ami szerintem is az egyik legijesztőbb dolog. Tehát én mondtam is nektek, hogy ilyen horrorban nekem sokkal ijesztőbb az emberi gonoszság. És hát ugye itt van egy nem totálba, de azért bemutatott jelenet az apjával a gyerekkorából, ami igazából a fő terror, a fő trauma okozója a filmben.
Hú, mondom, nekem ez nagyon-nagyon kényelmetlen volt ezt végignézni, mert mint így végig így ültem, hogy hú, hát ezt nem szeretném én most látni. Szerencsére nem is mutattak semmi olyat, ami kicsit is hányásra késztetett volna, vagy bármi, igen, de hogy fú, nagyon nem élveztem. Amint élveztem magát a filmet, nagyon csak azt a témát, amit itt körbejárt, és nagyon radikális véleményt, nem radikális, bocsánat, nagyon erőteljes véleményt mondott róla, az kiborító, igen, számomra nagyon. Tehát a szexuális bántalmazás nekem az egyik, igen, főleg a pedofília ráadásul, az nekem az egyik legszélsőségesebb véleményem, így politikailag is, és én távol tartom magam minden ilyen témától, ezért nem is olvasok ilyesfajta híreket, mert a gyomrom fordult tőle fel, tehát ez borzasztó.
Hát ugye a gyerekkori traumák és a gyerekek elleni erőszaktétel, az, amit mondtál nekem akkor, hogy a Hill House-ban is van egy epizód, ami erre épül, ugye a Tio, amikor kideríti a Mr. Smiley-nak a karakteréről, hogy az gyakorlatilag a nevelő apja a kislánynak. Én mondtam, hogy nekem itt ez azért volt durvább ebbe a filmben, mert itt, amit mondjátok ti is, hogy itt azért konkrétan mutatják, tehát nem egy az egyben mutatják, nyilván, az felháborító lenne, hogyha odáig ment volna el, de ameddig lehetett, elment ennek az ábrázolásába, és számomra nem is az volt a legijesztőbb benne, hanem utána a beszélgetésük a szobába, ami neki is, amit nem akar felidézni, ugye a főszereplő nő sem, nem akarja újra átélni ezt az alkalmat, hogy ugye úgy mondja, hogy akkor tette rám a bilincset. Mármint az apja, igen, így idézőjelben, amikor tulajdonképpen normalizálja azt, ami történt közöttük. Egyrészt ugye ez a mi kis titkunk lesz, ugye beszélgetés, anyád nem örülne, basszus, anyád rád lenne mérges, hogyha ez kiderülne, nem rám, hanem az a te hibád lenne, hogyha ez kiderül, tönkre menne a kapcsolatod anyáddal, édesanyáddal, ezért ne beszéljünk róla, és akkor ez a mi titkunk marad, mert hogy én nem voltam magamnál, amikor jött a napfogyatkozás, ez a napfogyatkozás miatt történt, ez nem én voltam, és ezt megbeszélik.
Ráadásul pont ez a legundorítóbb az egészben, hogy ugye pont úgy kezdi, hogy mondjuk el, aztán direkt olyan dolgokat mond, ugye főleg úgy, hogy nem tudom, hogy azt ő tudja vagy sem, de mi, mint nézők tudjuk, hogy hallott előtte egy konkrét veszekedést, ahol az anyja egyértelműen kimondja, hogy nem, tehát hogy haragszik a Jessre, és hogy problémái hátán vannak vele.
Púpa hátán.
Igen. Függetlenül ettől, hogy hallott-e az apja, vagy sem, olyan okokat sorol fel, hogy egyszerűen nem mondhatja azt, hogy jó, akkor mondjuk el neki tényleg, hiába próbál olyan színben feltűnni előtte.
A jó apa, azt szerintem mondom, hogy a jó apa maszkját viseli így picit, tehát, hogy igen, ő jó apa, igen. Volt egy botlása, idézően botlása azért, mert, és nem az ő hibája, azt nagyon hangsúlyozza, hogy ez ami a történet napfogyatkozás volt, és előjött belőle egy ilyen sötétebb bénye, tehát hogy ő valójában nem ilyen.
Igen, szóval pont ez a legdurvább benne, hogy egy felnőtt ember egy gyerekkel szemben konkrétan akkora előnyben van, akár csak tehát nem csak mentálisan, de még akár fizikailag is, de hogy pont ez az, hogy tudja, hogy a saját gyerekének mit kell mondani ahhoz, hogy meggyőzze, és pont ez tényleg a legdurvább az egészben, hogy pillanatok alatt is nagyon-nagyon egyszerűen ki tudja játszani, és ki tudja használni azt, hogy mekkora fölényben van.
Igen. Hát meg ugye az egész családra, ami hatása van, ugye beszél arról, hogy utána neki ugye miatt tönkrement az élete, emiatt megy majd hozzá egy olyan emberhez, egy olyan férfihoz, aki hasonlóan bánik vele. Ezt akkor ő még nem tudja, de valahol tudat alatt kellett érzékelnie, mint végül ezt ugye beismeri saját magának. De például a családján belül ugye mondja, hogy a testvéréről neki kellett gondoskodnia, mert anyám nézett, de nem látott, ami történik. Tehát, hogy az anyja is tudja, hogy mi történik, de nem hajlandó realizálni, nem hajlandó elismerni maga előtt.
Illetve szerintem nagyon fontos az is, hogy ugye, mint hogyha ezt mondtad volna, hogy tulajdonképpen ez a fő, hogy is mondjam, mint hogyha azt mondtad volna, hogy a filmnek ez a legfőbb rossz cselekedete, vagy a legfőbb történetszála, hogy a múltban mi történt vele. Igen. Ami szerintem azt nem lehet viszont elvitatni, hogy a férjének, Gerardnak mekkora felelőssége van ebben az egészben. Értem szerint nem tudott a történtekről, viszont ugyanúgy egy szarember volt mellette, és nyilván például egy kapcsolatban, egy házasságban ez valamennyire oda-vissza is igaz, de azért itt kiderül, hogy tele voltak problémákkal, és nem lehet azt sem elvitatni, hogy a Gerard mennyire hibás volt dolgokban, attól függetlenül, hogy ez valószínűleg visszavezethető. Igen. A traumáig.
Hát annyiban vezethető igazából vissza rá, hogy de ezt ő mondja saját magának, tehát ez nem biztos, hogy ez így van, de ugye ő úgy beszélget saját magával, hogy azt hozza ki ebből az egészből, hogy amiatt ment hozzá egy olyan emberhez, mint a Gerard, ami történt vele gyerekkorában. Ezt ő mondja saját magának, tehát ez nem feltétlen van tényleg így, lehet, hogy csak véletlenül tényleg egy rossz embert fogott ki, de ő ugye úgy, neki az a revelációja, hogy igazából egy olyan ember elől, mint az apja, egy olyan emberhez menekült, mint az apja. És ugye, hogy nagyon, szerintem az egyik legfontosabb a filmben az, hogy túl kell jutnia azon, hogy őt saját magát hibásként látja ebbe az egészbe. Tehát, hogy ez az ő hibája volt, hogy hagyta megtörténni vele azt, amit az apja csinált. És ez nincs így. Tehát ez nem igaz, hogy ez az ő hibája lenne. És ez az, amin túl kell lépnie benne, hogy ő itt áldozat, és nem felbújtója igazából ezeknek a cselekményeknek, amik történnek vele.
Én az ilyen Netflixes kis első egy percesen, ugye, meg azok alapján, amit olvastam róla így beharangozónak, én ténylegesen azt gondoltam, hogy ez egy ilyen nagyon sekélyvízű dolog lesz, hogy oké, szexuális fantázia, oké, ki kell szabadulni, tudathasadás. És nem gondoltam, hogy lesz ilyen gyerekkori trauma része ennek az egésznek, bár nekem már, mondom, az is nagyon kényelmetlen, hogy fetisizmusról, meg a szexuális ilyen felfedezésről van szó, én nem vagyok ilyen, nem tudom, számomra ezt ábrázolni nagyon, nagyon kínos, nem szeretem az ilyet nézni, és ez aztán, hogy utána ilyen mély témákba vágunk bele, és ilyen gusztustalan, és tényleg végtelenül undorító, de emberi dolgokat mutat be a dolog, hát mondanám, hogy pozitívan csalódtam, de ebben semmi nem volt pozitív, de ugyanakkor nyilván negatív sem, remélem érthető, hogy mit mondok. Ez egy ilyen sokkeltő valami, tehát ez egy ilyen, nem rosszul kezdett, nem egy ilyen struczpolitika film, hogy haha, ezt most bemutattam, és akkor most kezdjetek vele valamit, hanem
igen, nem az,
van egy állásfoglalás.
Igen, nem az, hogy feldobja a témát, igen. Hogy akkor itt van, kipipáltuk itt a téma
is. Igen. Tehát nem azért volt, hogy akkor most bővítse a repertoáriát, hogy ő mit tud megvalósítani, hanem tényleg egy ő szeretett volna erről beszélni, mint a Mike Flanagan is, és beszélt is erről.
Igen.
Mindegy. Ami nem tetszett viszont, ez a hát, de igen, de tetszett, de a vége nem tetszett, ez a Moonlight Man-nek a karaktere, ugyebár a kriptarablónak a karaktere. Nem gondolom, hogy meg kellett volna hagyni a halált, ugye a holdfénynek az emberét, a holdfény embert, mint egy ilyen mítikumot, nem gondolnám, szerintem elég lett volna, hogyha úgy végződik, mint egy Shining-nak a végén, hogy egy újság, hogy írja éppen a lapot, hogy ez itt a történetem, és elkapták ezt a kriptarablót, ezt a nekrofilt, aki ékszereket rabolt tőlem, és percekre volt attól, hogy meggyilkoljon engem, csak nem éppen férfi voltam, és nem akarta levágni az én nemi szervemet. Igen. És mert ugye igen, volt egy ilyen szál benne, hogy nekrofil és embereket szentségtelenít meg.
Igen. Még egy másik elegánsabb az lett volna igazából, hogyha nem is kezdenek semmit, hanem így nyitva hagyják, mert van a film elején, hogyha többször nézitek, az elején úgy kezdődik, hogy miközben mennek az autóval, hallatszik egy hír, beolvasás az autóban, hogy holtesteket rabolnak a helyi kriptákból.
Oh,
úgy indul a film.
Na, erre nem is emlékezem, én a kutyára fókuszáltam ott.
Igen, mielőtt a kutyát majdnem elütik ott van, hogy indul a film, elrakták a bilincseket, mennek, és ott így a háttérbe szól a rádió. És ez a hír, ami hallatszik a rádióban, hogy a helyi kriptákat fosztogatja valaki.
Fú, és egyébként, ami még nagyon tetszett benne, Tono hívta fel a figyelmet rá, hogy majd figyeljek a film, vagy mik vannak. Az Oculusból a tükörnek a kerete, mint az ágykeret. Yeah. Az nagyon ötletes, egy részről, másrészről meg a Midnight Mass könyv, ahogy így leveszi, és akkor így megvillantja, hogy lehet, hogy lesz egy ilyen is, és aztán eldobja. Nekem ez nagyon, nagyon tetszett, hogy ilyen apró dolgokat így belerakod. Egyébként visszatérve a fontosabb dologra, a maga a Moonlight Man karakter, ez nekem is egy kicsit furcsa volt. Viszont meg tudom érteni valamilyen szinten, hogy miért így döntött a Mike Flanagan. Én nekem kicsit az volt az érzésem, hogy ott a végén, amikor bemegy a tárgyaló terembe, akkor ez valami olyasmi dolog, hogy ő szembesül azokkal a problémákkal, amiket ő átélt, és az, hogy bele tud nézni a szemébe, és azt tudja neki mondani, hogy sokkal kisebb vagy, mint amire emlékeztem. Nyilván nem a problémát igyekszik kisebbíteni, hanem azt akarja mutatni, hogy ő felül tud ezen kerekedni. Nem magán a halálon feltétlenül, vagy nem is magán ezen a kriptarabló karakteren, hanem...
A férfiakon, a veszélyes férfiakon,
igen,
az
életében. Igen, igen, igen. És ami szerintem tök izgalmas, például ugye a végén említi, hogy lányoknak és fiúknak mesél arról, hogy mi történt vele. Tehát, hogy nem is feltétlenül a férfiakról van itt szó, hanem az olyan emberekről, akik kihasználnak másokat, és akik
ragadozók.
Igen, ragadozók tulajdonképpen. Igen. Hogy szerintem ennek a szimbolizálására egy egészen jó megoldás ez. Én se szerettem feltétlenül, viszont az korábban említettem, az Oculusban sem kedveltem annyira ezt a sok megjelenő szellemen. Nekem a Hill House-ban is egy kicsit már ilyen erőltetett volt az, hogy az egészet belekapcsolt ebbe a szellemvilágba, és ebbe a földön túli varázslatos valamibe, mert nekem pont attól izgalmasak ezek a filmek, hogy nagyon emberiek, Én ezért nehezen tudom ezt a kettőt összekapcsolni. Itt érdekes volt, hogy pont a szellemből, vagy pont a varázslatos karakterből csinál aztán megint egy embert, és nem tudom, hogy ez jobb-e vagy sem, de izgalmas, nagyon izgalmas szerintem.
Közben én megfogalmaztam szerintem magamban, hogy mi a problémám ezzel a Moonlight Man-nel. Szerintem az a bajom, hogy kettő Moonlight Man van. Ha belegondoltok, van egy, aki a fizikai térben mozog, és van egy, ami a vörös szemű, ami meg kísérti őt. Igen. Tehát ami ugye a vezetés közben is, amikor visszatekintünk ugye a napfogyatkozásos napra, hogy ő ott vezet, akkor ugye átkarolja hátulra, és emiatt karambolozik meg utána a saját szobájába, ugye betér és szembeül vele. És nekem igazából ez volt a problémám. Értem, hogy ez egy szimbólum volt, ugye a napfogyatkozásnak a szimbóluma, ugye egy piros gyűrűben egy fekete pont. Én ezt értem, én ezt elfogadom, nincs vele problémám, de mégis kicsit szerintem olcsó. Tehát, hogyha most embert csinálunk egy mítikusnak hit valamiből, halálból, mint lényből, mint eljövetelből, egy mítikus valamit csinálunk, majd aztán emberré redukáljuk, akkor ez a kettő dolog, ez ugye ez a vezetünk, és utána kísért otthon, ez szerintem nem kellett volna oda. Szerintem egyszerűbb lett volna, és jobb lett volna, hogyha a fölébred, és egy üres szobát lát. Vagy nem tudom, hatásosabb lett volna, én csak ezt mondom.
Rendezek egy picit én is most akkor.
Na, mondom, figyelj, én hogy... csinálom, szóval egész nyugodtan.
Hogy én nem olvastam a könyvet, szóval nem tudom, hogy abban hogy van, de szerintem ez úgy lett volna nagyon jól megcsinálva, mert én is úgy érzem egy picit, hogy kell a végére ez a szimbólum, de akkor lett volna nagyon jó, hogyha a végén, amikor oda megy a tárgyalóterembe és látja őt, akkor tényleg kisebbé válik. Megmutatják nekünk, hogy valójában nem így néz ki az ember, nem egy ekkora óriás, nem tényleg egy ilyen amorf külsejű ember.
Hát ugye ez a fizikai diszabilitációjából származik, hogy van valami genetikai rendellenesség
az embernek. Igen, a színésznek is ez van, aki játsza. Egyébként
van? Igen?
Igen, tényleg? Igen. Ez egy tényleg ilyen jó színész játsza benne.
Na ezt nem tudtam, ennek örülök.
Fun fact, a Twin Peaks sorozatban, David Lynch Twin Peaks sorozatában az óriás karakterét ugyanez a színész játsza, aki itt játszik ebben a filmben. Szóval itt direkt egy olyan ember van, és szerintem az lett volna egy jó megoldás, hogyha kicserélik valakire. Szintén magas. Lehet, hogy szintén egy kicsit valamilyen betegséggel lévő emberbe, de egy alacsonyabb emberbe, és akkor kétértelműen működik ez a szimbólum, hogy tényleg alacsonyabb, mint amilyennek látta, de értenénk azt is, hogy valójában nem szó szerint értelem, amit mondtál is, hogy arra érti, hogy ő túllépett ezeken, ő felülkerekedett a traumáin. És lenne ez a kettő, viszont így el tudná vonatkoztatni a haláltól, amit a rémálom képeiben látott. Szerintem ez úgy jobban működne.
Én meg most akkor kicsit a Mike Flanagan próbálom megvédeni. Szerintem pont azért tud hatásos lenni ez az egész, vagy hát, hogyha én nagyon értelmezni akarom, akkor azt tudom erre ráhúzni, hogy ahogy maga ez a probléma is, úgy a karakter is tulajdonképpen így kétarcúvá válik, mert hogy nyilván ez egy nagyon tragikus és egy nehezen megfogható dolog, ahogy a Moonlight Man-nek a karaktere is egy ilyen tényleg földön túli és nehezen elhelyezhető így a saját világunkban. Viszont ugye pont ez az, hogy ő amint szembesül azzal, hogy mi ez a probléma, amint megérti a problémáit, úgy tud rajta felülkerekedni, viszont ez nem jelenti azt, hogy mondjuk nem tér vissza egy álomban. Ez nem jelenti azt, hogy ezt a problémát ő teljes mértékben el tudja felejteni, és egyből tovább tud rajta lépni. Azért észszerű szerintem, hogy visszatér pont ebben a tényleg a piros világító szemmel, ilyen varázslatosan ábrázolt formában visszatér ez a már emberivé tett karakter, mert hogy maga a problémakör is ilyen, hogy lehet, hogy megérti, lehet, hogy valamennyire föl tudja dolgozni, de ugyanúgy lehet, hogy rosszabb pillanatokban viszont visszatér ugyanaz a fájdalom, és ugyanaz a félelem, és ugyanaz a tragédia, amit akkor érzett, amikor ez valóságos, vagy hát amikor megtörtént tulajdonképpen.
Igen, mert nem tudunk túllépni a traumáinkon egy az egyben. Igen,
igen. Igen. Szóval én ezt tudom belelátni, én azt feltételezem, hogy lehet, hogy ezt akarták ezzel elérni, de egyébként veletek is egyet tudok emellett érteni, mert kicsit már úgy furcsa volt, hogy így van egy tényleg egy árny, akit először látunk, és akkor úgy gondolkodsz, hogy ki az, és akkor mondják, hogy halál, mit tudom én, tök izgalmas, aztán eljutunk oda, hogy megvan konkrétan a karakter, hogy találkozik vele, hogy odaadja neki a jegygyűrűjét, ugye, amit aztán nem is találnak meg, és aztán pedig eljutunk oda, hogy ebből egy konkrét ember lesz, és aztán megint egy ilyen álomkép, tényleg egy kicsit zavaros szerintem is, kicsit sok.
Most kicsit így megnéztem, mivel beszéltünk a betegségéről a színésznek, és beugrott, hogy volt egy ilyen jelenet, ugye, hogy megjelenik először a szoba sarkában, majd aztán a tudathasadásból fakadó Gerald énje, vagy hát aki megjelenik a fejben, nem az énje, de hogy aki beszél hozzá, az említi, hogy ott egy lábnyom, ott egy véres lábnyom. És tehát mindig van egy ilyen demitizáló hatása a filmnek.
Igen.
És utána mégis ott kötünk ki, amit most is mondtunk, hogy még egy szál, hogy ő a halál a Jessnek a fejében, hogy ő az, aki egy ilyen materializációja a halálnak, egy valami, és nem tudom, nekem ez nem...
Igen, de ez szerintem az azért működik, mert igazából ez addig van így a fejében, amíg ugye meg nem látja az újságokban, hogy ő egy valódi ember volt, mert pont az, hogy van ez a lábnyom, és nem tudja megmagyarázni. Meg az van, egyébként szerintem az is hatásos lett volna, ha úgy végződik, csak szerintem nem ezt akarta a fenegen, hanem feloldást akart, de ugye az van, hogy eltűnik a gyűrűje. Uh-huh. Tehát, hogy nem talált, mondja, hogy a rendőrség azóta se találta meg a jegygyűrűmet, amit ugye hangsúlyosan mutat a film, hogy azt odaadta a kis kollekciójába, gyűjteményébe. És nem tudjuk megmagyarázni, hogy hova tűnt. Tehát, és akkor az van, hogy akkor tényleg ott járt a halál, és akkor lehetne ezzel a kicsit bajós kérdéssel is befejezni, csak mondom, szerintem, amit most mondtál is, hogy nem ezt akarta ugye a Flanagan, hanem akart valamilyen fajta feloldást. Itt egy pozitívabb katarzis is van a végén, nem úgy, mint az Oculusban.
De én ezt el is fogadom meg, nekem ez tetszett, amit beszéltünk is, ez a bántalmazott gyerekeknek a nem okítás, mert ez kicsit, mint hogyha feddésnek
terápia,
hangzol, vagy... de terápiája, igen, meghallgatása, velük való empatizálás, az tök jó, konfrontálni a halált az esküdszék előtt, az is tök jó, valahogy nekem nem fér össze a fejemben, de nyilván ez a személyes
túl sok véleményem. A despiritualizálás benne.
Nem tudom, hogy így összességében így összevetve akarunk-e róla beszélni.
Szerintem vagy? Beszéljünk. Mit gondoltatok, hogy úgy oké, most ugye nem tudjuk egy az egybe úgy, mert a Hill House-t ezt mindannyian láttuk már, tehát tudjuk, hogy mi lesz a következő lépés legendnek, tudjuk, hogy hova növi ki magát, és meg fogjuk látni, hogy a sorozat formátum az jobban működik számára, mert itt is hatalmas témákat mozgat, és tényleg kell neki ez a plusz rész. Hogyan működött itt ezekben a filmekben nektek? Úgy összességében mit gondoltatok róla? Mit gondoltok róla, mint úgy fejlődő filmes rendező, mit lehet megállapítani?
Akkor én most így kicsit kiforgatom a kérdést. Szerintem az Oculusnak jól állt volna a sorozat formátum, és azt gondolom, hogy a Hushban és a Gerard's Game-ben ennyi volt. Én szerintem tudom, hogy mi a következő lépése, bár csak a következő lépés, tényleg a következő egy lépés legyen, mert a Bly Manor-t és a Midnight Mass még nem volt alkalmam megnézni, mert lusta vagyok.
Meg a Dr. Sleep-et.
Meg a Dr. Sleep-et sem, amivel nagyon-nagyon sok ideje tartozom már a tonónak, szóval most itt mindenki a tanunkra. Mindegy. De hogy szerintem abban a két filmben nem volt több, nem kellett volna vontatni, nem kellett volna tovább húzni, szerintem ez így rendben volt. Viszont érződik az, hogy nagyon ugrásszerűen fejlődik a rendező, és örülök, mert tudom, hogy hova jutottunk ettől a három filmtől, és azt meg nem tudom még, hogy hova fogunk még jutni ugye a többi után. Szóval szerintem ez egy komoly fejlődési ráta, amit láthatunk itt nála, és üdítő, bár ismétlem, nem nekem valóak a horrorok sajnos, tehát erre rá kell jönnöm időről időre, hogy nagyon szeretném megnézni őket, mert hát én nem félek, és így nem félek, nagyon kényelmetlenül érzem magam, és nagyon rosszul érzem magam utána.
Szépen csinálja egyébként azért, mert hogy Mike Flanagan tényleg nem csak a horrorra hangsúlyos, tehát szerintem ezért is különleges.
Én magára így a műfajra gondoltam, de igen, Mike Flanagannél pedig ugye az a probléma, hogy életszerűen és emberien csinálja, amit beszéltünk is, mert nem tudom hanyadjára, és emiatt rám nagyon-nagyon durva hatással van. Nem jó, de ettől függetlenül folytatni fogom nézni a filmjeit, meg sorozatait.
Én egy kicsit visszamennék a konkrét eszközeihez, ami már ugye most ez így furcsa hangzik, mert mi a Hill House-t láttuk így úgymond közösen először, és aztán tértünk vissza ezekhez a filmekhez, de hogy amit a Hill House-ban felfedeztünk, hogy a múltat hogyan magyarázza a jelennel, illetve a jelent a múlttal, illetve hogy hogyan kapcsolja ezt a két idősíkot össze, és hogyan játszadozik velük. Ez mind a most említett filmekben is nagyon-nagyon jól működik. Én nekem nagyon-nagyon tetszett ez, hogy nagyon jól vannak tényleg összekapcsolva az idősíkok, és sokszor így szinte váratlanul jelenik meg mondjuk a jelenben a múlt, viszont nagyon illik oda, nem ilyen erőltetett, ilyen visszaemlékezésszerű valami, ami nagyon sokszor szerintem iszonyatosan béna tud lenni filmekben, hanem teljesen indokolt, nagyon jól működik, tényleg szerintem elképesztően jól csinálja ezeket, illetve ami még nekem nagyon tetszett, amiről nagyon sokat beszéltünk, hogy tényleg tök emberi, és sokkal többet ad egy ilyen film, mint egy egyszerű ilyen slasher, amiről ugye beszéltünk korábban, illetve az én részemről is azt tudnám mondani, hogy nekem jobban is működött egyébként a film, mint műfaj. Vagy hát módszer, nem is tudom, hogy mondjam. Én nekem például az Oculus is teljesen jól működött filmként. Én nem feltétlenül szeretném mondjuk ezt egy sorozat formájában, mert nekem a Hill House-zal pont az volt a problémám, hogy ugyan ezek a filmek is lassan építkeznek, viszont az nekem már egy picit túl lassú volt.
Nem fogod szeretni a Bly Manor-t meg a Midnight Mass-t.
Lehet. Picit lassan építkezett. Ettől függetlenül annak is szeretnék egy újabb esélyt adni, mert biztos vagyok benne, hogy sokkal több van benne, mint ahogy azt eredetileg gondoltam, de én nekem ezek ebben az 1 óra 40 perces formában nagyon-nagyon jól működtek. Nagyon szerintem tényleg kerek történet volt mindegyik, és amennyire lehet ezeket szeretni, én szerettem. Ja, én nagyon-nagyon elégedett vagyok. A Tonó rengeteget kérlel minket, hogy nézzünk horrort, és nézzünk Mike Flanagant, és örülök, hogy rávettem magam, mert egyébként nem hiszem, hogy ezekhez eljutottam volna másképp.
Én nagyon örülök igazából, hogy tetszik nektek ennyire, meg Máté, te, amiket elmondtál, az alapján nekem az jött le, igazából mindegyik filmnél elmondtad a Mike Flanagannél, hogy feltételeztél róla valamit korábbi rossz horror élmények alapján, és valami sokkal jobb lett belőle.
Abszolút. Számomra ez egy nagyon-nagyon tainted műfaj, tehát tényleg be van mocskolva múltbéli, főleg egy múltbéli problémás film állt, a 2015-ös, 16-os Poltergeist film, az kritikán aluli volt számomra.
Ráadásul hasonló ilyen haunting műfajban.
Igen, igen, és emiatt nyilván van egy elővéleményem a dolgokról. Mondjuk ez a nagy hibám, hogy a legtöbb dologról van, de itt alapozom erre legalább. És drasztikus csalódások, mármint hogy pozitív csalódások érnek úton nyomon, tehát egyszerűen jó, tehát jó, csak mondom, nagyon gyenge hozzá az idegzetem. De ennyi a kritikám, tehát nem az, hogy horror, no, az élet elég ijesztő, na mindegy.
Ezekben pont az élet a horror egyébként. Meg most, amit meg te mondtál, hogy igazából ugye mondtad, hogy műfaj-e, mennyire műfaj, meg hasonlók, szerintem Mike Flanagannél, azt most te is elmondtad, de azért érdekes, hogy most ezekben a három filmben is megfigyelhető az, hogy ő szerzői jegyekkel rendelkező műfaj filmesből indult, és szerintem egyre inkább rendes, igazi szerzői filmessé növi ki magát, ahogy így halad. Tehát a Hill House, ez már, azt én már inkább szerzői filmnek mondanám. Mert használ horror elemeket, de és ott van, ismeri a műfaji részeit. Nem tudom, ezt majd kijavítotok benne, hogy haladunk tovább, mert a Hill House utáni későbbi filmjei majd, vagy sorozatai, a Bly Manor, Midnight Mass, az egyre inkább tolódnak majd el másik irányba.
Én pont ezt akartam mondani, hogy én ezt most még nem is tudom, és nem is akarom kijelenteni, de ha már a Bly Manor tudatában leszek, akkor szívesen nyilatkozom arról, hogy a Haunting of Hill House az ténylegesen kezd-e szerzőivé válni, mert onnan fogom tudni, hogyha látom az előző lépcsőfokot, akkor meg tudom állapítani. Jelenleg így vakon, bár hülyeség, hogy nyilatkozom, de nem gondolnám, hogy még túl szerzői. Már látom a jegyeket, de még nem az.
Még műfaj.
De ki tudja, hogy lehet, hogy már a Bly Manor-nél megváltozik a vélemény.
Hát igen, egyébként az is egy nagyon erős kérdés, és majd szerintem ezt vitassuk meg később másik adásban, hogy egyáltalán a horror az egy, van-e annyira erős műfaj, hogy abban lehet szerzőit alkotni? Tehát ez azért egy nagyon-nagyon erős műfaj kategória, az egyik legerősebb műfaj kategória a horror. Annak vannak a legismertebb műfaj készletei igazából, amiket használ. Tehát azon belül én igazából az Ari Astert, meg a Robert Eggerst tudnám mondani, akiknél nagyon igen. meghatározó, hogy milyen fajta horrorokat csinálnak.
Igen, Ari Aster, abszolút, igen.
Igen. Úgyhogy erre visszatérünk még majd.
Jó.
Én szerintem, ha még egy dolgot mondhatok...
Nem.
Akkor viszont sziasztok!
Igen?
Én már csak annak nagyon örülök, hogy nincsenek ilyenek benne, hogy futnak, és valaki elesik meg. Meg ezek a baromság.
Trópusok?
Igen, tehát én nagyon földhöz ragadt vagyok valószínűleg, de mindig ezeket várom. Mármint, hogy nem várom, de mindig számítok rá, hogy valami ilyen lesz, mert hogy ez horror. Szerencsére nem voltak ilyenek, és hogy hát, ha voltak is, akkor kicsit jobban voltak kivitelezve. Úgyhogy én ezért azt tudnám
váljunk
mondani.
Váljunk szét.
Igen.
Menjünk, benézzük meg, mi van a pincében.
Igen, tehát itt konkrétan az Oculusban ugye pont erről beszélnek, hogy együtt kell maradni. Nyilván nem sikerül nekik, de hogy legalább gondolkodnak valamennyire. Nekem ez nagyon tetszik, és nyilván a műfajnak a többi hasonló filmét annyira nem ismerem, de hogyha vannak még ilyenek, annak én nagyon-nagyon örülök, mert ez szerintem ez sokkal jobb horror, mint az, ahol csak darabolás van, meg nem tudom. Nem feltétlenül, annak is megvan a helye, az teljesen más szerepet tölt be értelemszerűen. Nyilván a jó, Fast and Furious-t is megnézi mindenki.
Jó, oké, most már itt nyögdécseltem, nem tudok beszélni, szóval nyögdécseltem itt már, hogy hogy hát azért nem értek egyet, de most, hogy ezt mondtam, most így örülök, mert nem fogok beleállni.
De ja, persze, hát mindennek megvan a helye és az ideje, de ez nagyon kell, és igen, én ezt nagyon élvezem, amennyire lehet.
A Gort egyébként használja Flanagan is, és elég jól, mert például itt a Gerard's Game-be az jelenet, ahol ki kell szabadulnia. Tehát én nem félek általában a horroroktól. De nem szoktam,
emberi volt, megint
igen, azokat a jeleneteket, amikor valakinek a körmeivel,
igen,
a szemével, valamilyen bőrfelület, tehát valami ilyesmi nyúzás, szúrás, ilyesmik történnek, nem is az, hogy félek tőle, hanem így irtózom igazából, tehát így valamennyire, hogy átélem azt a jelenetet, ami ott történik, és annyira jól meg van csinálva az a maszk, vagy nem maszk, de tehát a díszlet, ami ott ugye, hogy lenyúzza a bőrt a kezéről, hogy az... Szóval használja a Flanagan ezt is, és szerintem ügyesen használja, tehát nem használja túl, nem megy át slasherbe, igazából a sztorit szolgálja valamennyire.
Most, hogy ezt említed, van benne értelemszerűen, és tényleg jól használja, de hogy nem az a lényege. Én ezt szeretem benne. Egyébként tényleg visszatérve egy jelenet volt, ahol nekem le kellett takarnom a monitort, amikor az Oculusban a... Mi is az?
Égő?
Nem, az a tűzőgép, vagy nem is tudom mi volt. Tudod, amivel a...
A körmét vissza...
Igen, amikor jaj, a körmében beleszúrt.
Ott megszűntem.
Tehát szerintem a világító szemű Moonlight Man feje tök ijesztő lett volna mondjuk egy, nem tudom, 3-4 évvel ezelőtt, vagy akár 10 évvel ezelőtt, tudja, hogy behugyozok a tévé előtt, de ez valahogy annyival, de annyival kellemetlenebb, mint az, hogy ott, fel sem fogtam szinte, hogy ott van a feje, jó, hú, ijesztő figura,
világít a piros
szem, világít a szem, jaj, izé, és aztán beleszúrja.
Az egyik az olyasmi, amivel nem találkozol jó eséllyel a való életedbe, tehát így kizárod, hogy ilyen nincs a való életben, tehát egy creepy, oké. A másik az egy olyan, ami így átérzed, hogy így, ugyanemiatt, amit te mondtál, hogy a Gerard's Game elején ez a szexuális fantázia, meg ez azért, azért ennyire kényelmetlen, ennyire zavaró, mert hogy ilyeneket csinálnak emberek, és látni, igen, hogy a nő nem akar benne lenni ebben. Látni, hogy neki is mennyire kényelmetlen ez az egész, és...
Valószínűleg azért illételek, mert én se szeretnék semmi ilyesmiben benne lenni. The more you know, tessék, hölgyeim és uraim, tehát, hogy így...
Az a baj, hogy valószínűleg eszembe fognak még jutni dolgok, de hogy így teljesen függetlenül a koncepciótól, amitől amúgy is igen, távolodtunk, és szerintem zárd le, Tono, az a biztos, és akkor nem lesz a vége ilyen, nem tudom, ilyen
igen,
nagyon...
Igen, tulajdonképpen ez a negyedik lezárásunk, de ebből is érződik, figyelj, hogy...
Húznám én még végtelenségig, de inkább zárjuk de le, amikor is... még koherens a dolog.
Én szívesen beszélgetek róla bármikor, tehát igen, ebből is látszik, hogy kimeríthetetlen igazából a Flanagannek a témája, és most még csak korai filmjéről beszéltünk. Folytatni fogjuk ezt a sorozatot, tehát jönni fogunk, ahogy éppen van időnk nézni, ahogy éppen haladunk, majd vele fogunk jönni a következő filmjeivel
és ha sorozataival. Ha Tono múlik, akkor biztosan. Tono
múlik, akkor holnap.
Igen.
És a következő Mike Flanagan-es adás az egyetlen azóta elkészített filmjéről, szerintem egy elég fontos filmjéről, a Dr. Sleep-ről, a Shining ragyogás folytatásáról fog szólni, ugye Stanley Kubrick filmjének és Stephen King könyvének a folytatása és egyszerre adaptációja, és úgy éreztem, hogy az igazából az van annyira bő téma, azért is, mert Máté például a nagy ragyogás fan, hogy annak szentelni fogunk egy teljes adást.
De melyik Máté? Én volnék mellesleg amúgy.
Átlagos ragyogás kedvelő.
Én volnék az.
Szóval annak szentelünk egy teljes adást majd, és megnézzük, hogy akkor hova jut Mike Flanagan, illetve hogy mik azok az elemek, mik azok a dolgok, amiket a Hill House-ból és korábbi filmekből alkalmazott. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást, és reméljük, hogy velünk tartotok a következőkben is. Itt volt velem Frappán Máté.
Sziasztok!
Szabó Máté.
Sziasztok!
Én pedig Tonó voltam. Sziasztok!